3 az igazság.
A magyarok cselekedeteiről, a feszült jelenről, a mindig más múltról és a késlekedő boldog jövőről vitatkozik Spiró György, Hatos Pál és Színási Sándor.
Üdvözlet az uraknak! 10 évvel ezelőtt halt meg Jancsó Miklós. Nem azért beszélünk róla, mert ez egy szomorú kerek évforduló, hanem azért, mert a filmrendezők esetében, pláne a legnagyobbak esetében is, kérdés az, hogy az életmű, a filmek, azok mennyire maradnak meg, mennyire használhatók pontosabban, vagy még pontosabban, mennyire forgathatók, mennyire írják le a hétköznapi életnek az egyik jelenségét, mennyire van a szemünk előtt magyarán, hogy használjuk, hogy nézzük, hogy rácsodálkozunk, hogy jé, tényleg itt van ez, annak idején mennyire szerettük, vagy mennyire utáltuk, és most mennyire másként gondolkodunk róla. Tehát, hogy utólag utáljuk, vagy utólag kezdjük megszeretni. Sok minden lehetséges, és hát Jancsó életműve alkalmas mind a két megközelítésre. Neki volt egy életmű, hogy mondhatom, hogy kiállítása, életmű vetítése Amerikában, amikor Scorsese, hogy olaszosan említsük, és ne Scorsese-nek amerikaiasan, mutatta be a magyar mestert az ottaniaknak, akik hát persze olyan nagyon-nagyon nem ismerték őt, hogy tulajdonképpen itt az egyik legnagyobb filmművészet megújítóról és gondolkodóról van szó, mondta Scorsese, aki ráadásul a hatalom és az egyén viszonyának egészen különös, persze nagyon kelet-európai, vagy közép-kelet-európai aspektusaira mutatott rá. Úgyhogy Jancsóról mindenképpen és minden szempontból beszélnünk kell. Nektek mi a viszonyatok hozzá?
Hát nagy gondolkodója volt ő a 20. századi film- és színházművészetnek, ezt kell mondanom. 1994-ben megjelent Csendes kiáltás címmel egy monológ, amit Bacsó Péter folytatott egy beszélgetést Jancsóval, és aztán Bacsó Péter kérdései vagy közbeszólásai nincsenek benne, csak Jancsó monológ az egész könyv. Én úgy gondolom, hogy ez szenzációs könyv. És noha nem adták ki újra, de hozzáférhető, mert fönn van az interneten. Ez egy rendkívül őszinte, és nagyon mély korszak és pályakép. És úgy néz ki, hogy semmi oka nem volt, de általában nem is szerette mellé beszélni Jancsónak 1994-ben. Na most utána ő még csinált filmeket, és a Pepe és Kappa filmek, amelyekkel jókat lehetett szórakozni későbbiek. De azért a lényeg benne van, és reflektál egyrészt a 20. századi történelemre, amit ő átélt, attól kezdve, hogy tudatosan csatlakozott még Erdélyben a baloldali gondolkozókhoz, és azon kívül pedig a saját művészetére és a saját filmjeire is reflektál. Na most nagyon-nagyon fontos forrás ez a könyv, ez a Csendes kiáltás, és nagyon tanulságos. Na most nyilván, hogy a történelmi dolgokra vissza fogunk egy kicsit térni, de amin ő gondolkozott, mint filmművész, meg mint tulajdonképpen az összszínész, vagy színházművész, mint rendező, ugye, színházról és filmről, azok olyan kérdések, amelyek azóta sincsenek természetesen megoldva, és amelyek ősi kérdések. És amióta a film van, azóta nagy kérdések. És az, hogy hogyan vág mondjuk egy filmrendező, hogy montázsokat csinál-e, vagy kihasználja az akkor még 11 perces, tehát 10 perces vágás lehetőségét, amit Jancsó dolgozott ki igazán. Somló Tamással kezdte, és aztán Kende Jánossal folytatta. És ami hát iskolát teremtett, meg szemléletmódot teremtett. És ami közben mellékesen olcsóbbá is tette a filmgyártást. Tehát attól kezdve, hogy nézünk, mi az a kamera, mit lát a kamera, hát máig folytatódó hagyománya van ennek a hosszú vágásnak. Mondjuk Nemes Jeles Lászlónál, meg másoknál. A tömegnek a használata, vagyis a kórusnak a használata. Ez ősi antik kérdés, hogy mi a kórus. És a Jancsó fölelevenítette, és hát a legvilágosabban a Még kér a népben oldja meg, rosszul egyébként szerintem, de az egy más kérdés. De a lényeges kérdés, hogy a kórus mit csinál egy színpadon vagy a filmben. A nép hogy ábrázolható? Hogy az egyes karakterek, ezen is nagyon mélyen elgondolkozott, hogy az egyes karakterek, tehát a szereplők, azok mennyire individuumok, és mennyire általánosítások. Na most ezek abszolút alapkérdései ennek az ábrázoló típusú, színész típusú művészetnek, és erről ő nagyon sok mindent gondolt, és némely műveiben meg is oldott.
Hatos Pál.
Hát én még ahhoz a nemzedékhez tartozom, aki ugye Jancsónak, aki akinek kivételesen hosszú élet adatot, és bár viszonylag későn kezdett el filmeket készíteni, és ugye hát az ő világhíre ez a 40. születésnapja után készített, igaz, akkor egymás utáni években készített filmekben teljesedett ki, de ugye neki van egy előtörténete, amelyet egyébként tematizális ebben a Gyuri által emlegetett, és szerintem is nagyon revelatív beszélgetésben Bacsó Péterrel, tehát az is maga hihetetlen, ahogy ő a családjáról beszél, Erdélyről beszél, a gyermekkoráról beszél, az iskolai dolgairól, de hozzám nem állt közel Jancsó. Tehát nem állt pontosan azt a fajta extremitásba vitt filmszerűséget, amelyel ő tényleg a jancsói nyelvet megalkotta, és amelyet pont ebben a Csend és kiáltás című könyvben úgy foglal össze, ugye a hosszú snit, a híres hosszú snit, hogy a film a kép. Azt én nem biztos, hogy tudtam értékelni, és azt a fajta egyébként nagyon becsületes megoldását a történelemnek, hogy mitot csinál belőle a csendés kiáltásban, a csillagosok katonákban, akár egy olyan intimebb történetben is, mint az oldás és kötés, de főként ugye talán a leghíresebb a szegény legényekben. Hát az idegen volt tőlem, mára látom át, hogy mennyire rászorulna a szakmám, a történész szakma abba, hogy belássa, hogy nem csak a vajákosok, nem csak a mindenféle szélhámosok csinálnak mítoszokat, hanem mítoszalkotók azok a történészek is, akik azt hiszik, hogy objektív képet adnak a történelmről. Nincs olyan történet, amely egyben nem lenne fedő sztoria valami másnak. Hát a szegény legények, hát az nem 56-ról szól, persze. Miközben hitetett a szocialista társadalom mellett, mindenki tudja, hogy miről szól, és ezek a játékok acéllal, és közben a mű allegóriaként elmond, nem egy dokumentarista történetet arról, hogy mi zajlik Pesti utcán, hanem egy sokkal gazdagabb mitológiát a magyar történelemről, ahol mindig a többség kívülálló, ahol elveszik az ember akaratát. És ez mélyen elgondolkodtató, hogy a történelem alapvetően mítosz. Éppen ezért van az, hogy egy-két nagy történetírói életmitől eltekintve, mint a francia Michelet, hát nálunk ilyen nem nagyon akad, esetleg Szekszi Gyulát tudnám említeni, de ő sem igazából lát másos a történelmet. Nálunk is írók mondják el, ők mesélik el. És sokkal gazdagabban mesélik el, mint a történészek. És Jancsó nagy problémája és a történelme, a saját történelme, a saját fogyatékosságai, hogy nem lett ellenálló, pedig 20 éves, 23 éves volt 44-ben, hogy Kínában ragadt 56 alatt, hogy közben mi történt ugye a hazai zsidósággal, hogy mit kezdjen azzal a félig meddig saját családi múlttal, amelyet ugye mondhatnánk azt, hogy bizonyos egyoldalúsággal mégiscsak a gentrinek nevezel. Az a sok kakastól, ami megjelenik a csendőrség képe, és arra gondolok, hogy mekkora, hogy is mondjam, hát kultusza van ma is a csendőrségnek, akkor rádöbbenek arra, hogy érvényesen beszél a történelmből. Nem abban az érvényességben, hogy úgy van, ahogy a Jancsó azt megmutatta nekünk, hanem hatalmas képeket ad, amelyhez viszonyulnunk kell, amely kérdéseket tesz föl. De mondjuk ez, hogyha már itt személyesen beszélünk erről, mert miért ne beszélne mindenki Jancsóról is, aki tényleg egy óriási, kimeríthetetlen alakja, nem csak a magyar, hanem az egyetemes filmművészetnek is, hogy valójában hiányzik sok esetben az a fajta köznapiság, amely mindannyiunknak a történetét megalkotja. És hát vannak mélypontok, hát a magánbűnök, közelkölcsök, hát az pontosan elmegy a történelem mellett egy olyan dologba, amit viszont kasszasikerként vagy tiltott kultuszfilmként el lehet adni. Tehát, hogy vannak nagy kudarcok is szerintem ezen a pályán. Természetesen mindenkinek gondolkodjon el, hogy ez nem azt jelenti, hogy elítélendő az, aki például azt a filmet szereti Jancsótól, de egy rendkívül komplex, mondom ismétlem, kimeríthetetlen, és ezt meg is fogalmaz egyébként az Unéletajzában, ő mindig kereste a nemzet lényegét, hogy miben vagyunk mi különösek magyarok. Ő, aki a Harvardon tanított, ő, aki 10 évig élt Olaszországban, kevés nálánál nemzetibb alkotó van Magyarországon.
Hát nem tudom, kezdjük el nézni a filmjét, ez igazi. Állítólag ez a 63-as, az oldásos kötés. Volt előtte ez a Harangok Rómában mennek, de azt nem nagyon szokták emlegetni ő maga a legkevésbé. Bár érdekes, hogyha a szakmájáról kérdezték, akkor ő hát nem nagyon tartotta sokra ezt az egész film csinálást. Tehát mondhatod, hogy túl van ez misztifikálva, ez az egész történet, de hát erre majd kérjünk ki később. 63 oldás és kötés, amiben én úgy emlékszem, de lehet, hogy rosszul, először fordult elő 56 után, hogy egy alkotó megpróbálta becsempészni az akkori értelmiségi vitákat. Ugye ez egy valami kávéházban vette föl, és akkor szó esik reformról, erről, arról, amarról, hát a dolog óvatos.
Várbazárba. Várbazár volt a színhely.
Tehát, hogy megpróbált, miközben a dolog ugye arról szól, hogy itt van egy régi értelmiségi prof, aki egy műtétel bizonyítja, hogy nem lehet őt kihajítani, az új értelmiség pedig, akit Latinovics játszik, sebész, az hát válságba jutva elkezdi keresni a gyökereit, hogy honnan jött ő, kicsoda és mire alkalmas egyáltalán. Ez a kérdés egyébként minden olyan társadalomban, ahol még létezik társadalmi mobilitás, nagyon jó kérdés. Magyarországon ezt a kérdést ma most nem lehet föltenni, mert nincs társadalmi mobilitás. És 65 a szegény legények, és utána pedig az Így jöttem, és a Csillagosok katonát, a kettő gondolom valamennyire összetartozik.
Még egy pillanatra a konkrét filmek előtt visszamennék oda, hogy Jancsó Miklós a 20. századi becsületes, derék, baloldali értelmiségnek annyiban a prototípusa, hogy ő az, aki állandóan hinni akart valami jobb társadalmi formációban. És ezért a hitért ő hajlandó volt elkenni dolgokat. És aztán mindig csalódott, ő maga is bevallja, hogy hát nem kellett volna hinni, meg kellett volna tudni, hogy milyen a szovjet rendszer, meg kellett volna tudni, hogy hát Izrael se olyan derűs hely, mint ahogy ő azt szerette volna beállítani magának. Hát még oda is akart egy idő, ő mondja maga, és ott forgatta a Hajnal című filmjét. Úgyhogy, és a rendszerváltásba is csalódott, pedig akkor is azt mondja, hogy átverték. Tehát ő az, aki hajlamos a hitre, de közben meg elég hamar azért belátja, hogy bajok vannak. Na most ez az Oldás és kötés azért érdekes film, mert rettentően rossznak tartom. Az egyik legrosszabb magyar film, amit valaha csináltak, de nagyon érdekes, hogy olyan, mint egy sarkadi dráma. Hát tulajdonképpen az, valójában, a Sarkadi akkor már azt hiszem nem is él. És Latinovics Zoltán olyan rossz benne, amilyen csak tud lenni szegény, mert eljátszhatatlan a figura. Mert nagyon elvont ez a népből származó és a népet tulajdonképpen eláruló értelmiségi figura. Ne, hát ez borzasztó. És hiába valóságos személyek, Csóri Sándortól Mésző Miklósig, akik ott vitatkoznak, a saját arcukat adva a filmhez valamiről, ami hát álvita természetesen. Sok ilyen álvitás film volt a 60-as, 70-es években.
Ó, hát még Fellininél is, persze.
Igen, még ott is van. Szóval menthetetlen. Lengyel Józsefet dicséri egyébként Jancsó, hogy hát tőle vette a novellát, de semmi köze nincs a novellához. És ugyanezt látta Lengyel József, nem volt buta ember, ennyien szólva, de védte a filmet. Hát ez egy rendes dolog tőle. Rémesen rosszul sikerült film. És akkor nem sokkal utána van két nagyon szép film, az Így jöttem, meg a Szegény legények. Nagyon érdekes, hogy ugyanaz a tehetséges alkotó egyszerre tud nagyon rosszat csinálni, meg nagyon jó, de hát ezt mindenkinél látjuk, hogy van ilyen. Tolsztojnak is a szevasztopoli elbeszélésekből kettő csodálatos remek mű, egy pedig ugyanaz írta, ugyanakkor, ugyanarról pocsék, mert ideológiai fejtágító. Érdekes. Na most, amit ő a Szegény legényben produkál, az azért nem akármi, mert levezeti, és nyilván így is gondolkoztak, deduktíve jön létre ez a sánc, deduktíve találják ki ezt a fekete-fehér őrületet, deduktív, minden deduktív benne, és mégis összeáll egy műalkotássá. Nem olyan régen láttam, újra vetítették valamelyik csatornát, és megnéztem, és nem olyan rossz, mint ahogy emlékeztem, ami azt jelenti, hogy nagyon jó. Mert a filmek rendkívül hamar évülnek valamitől. Sokkal hamarabban, mint az irodalmi művek. És noha egy kicsikét gyenge a kettő szereposztás. Ugye Latinovics üldözőt és üldözőtet is játszik benne. És ez nem annyira szerencsés. De azért az egész képi világa, meg az a nyomasztó, az elnyomásnak az a nyomasztó volt, az benne van. Minden izébe, az, hogy milyen motivumokat használ, hát Móri Zsigmondtól átvette a kötél motivumot a barbárokból, meg mindenfélét használ. Igen, és hát teljesen mindegy, hogy a Rádai Gedeon gróf az mit csinált annak idején a Szegény legényekkel, de hát a Rádai Gedeon grófot már a Nemzeti Színház intentársaként is azért fizették, hogy besugó legyen. Tehát teljesen mindegy, hát olyan volt, amilyen. De érvényes az egész, és a hatalom mechanizmusát nagyon pontosan leképezi. Tehát ezt Hernádi és Jancsó nagyon jól kitalálta, és nagyon jól van fényképezve. Tehát le a kalapomat.
Hatospát kérdezném az Így jöttem című filmről. Egyébként szándékosan, mert a te generációdnak a véleménye érdekelne. Ugye itt arról van szó, ez egy 65-ös film, hogy szovjet fogságba esik egy magyar fiatalember, nagyon fiatal, valami munkát végeztetnek ott vele, aztán, hogy teheneket kell fejni, akkor ott van egy sebesült szovjet katona, aki segít neki, de hát tulajdonképpen a magyar az egy hadifogoly. Csak hogy óvatos módon valamilyen viszony kialakul a két fiatal srác között, a magyar segít is neki, amikor a szovjet katona sebesüléssel küzd, és valahogy összejönnek, tehát ezt sokkal később támadták is ezt a filmet azzal, hogy tulajdonképpen a vesztes meg a győztes az ugyanarra jut ki, hogy mind a ketten esendő emberek, és az, hogy kapcsolat jön létre köztük, hát ez a világ legtermészetesebb dolga, és ugye a film azzal végződik, hogy ez a magyar gyerek elindul hazafelé. És akkor szembefordul a kamerával, és akkor ott van egy arc, Kozák András arca, egy olyan fiú arca, aki nem nagyon tudta egyébként eddig, hogy hol van, hogy mire használták fel, hogy mi volt ez a háború, kik ezek a szovjetek, hogy micsoda, és mintha kezdene valamit érteni, de azért a zavar még ott van, és akkor elindul hazafelé. És ez egy nagyon szép kicselezése a dolognak, mert egyébként ez egy rendelt film volt, ugye a politika által a második világháború 20. évfordulójára. Érdekes módon a szovjet kritika szerette. Szóval mit gondolsz erről?
Hát pont azt gondolom, hogy egyrészt az örök magyar helyzet, hogy főleg egy költséges művészeti ágban, mint a filmben, ahol kell a hatalom segítsége, jóváhagyása, és főként pénze, és hát ez a pénz, ami ugye elméletben a társadalom, de valójában a hatalom rendelkezik vele, és hogy valamit kell csinálni egy témával. Én azt gondolom, maga Jancsó is nagyon sokfajta módon állt hozzá ehhez a dologhoz, az önéletrajzából is kiderül, meg újabb kiadásokból is kiderül, hogy az, ami 1945-ben lejátszódik Magyarországon, és most tényleg csak 45-re gondolok, tehát az a társadalom, az az állam, amely összeomlik, és amely meghasad előtte, ugye, tehát ne felejtsük el, hogy itt lojalitási konfliktusok vannak, miközben elviszik a zsidókat, aközben ugye a Horthy Miklóst, aki ugye fegyverszünetet kér Sztálintól, leteszik a szálasiék, és a magyar hadsereg tisztikarának egy jelentős része, az tényleg utolsó csatlósként végigharcolja a háborút, viszont nagyon-nagyon sok oldalú az ellenállás is, amelyet aztán 45 után, és főleg ugye 49 után a kommunista propaganda teljesen kisajátított magának. Hát ki tudja azt, hogy például a fehér terrorista Prónai Pál gárdájában alakult meg a görgei zászlóhaj olyan alakkal, mint a tragikus sorsú Mikó Zoltán. Tehát maga az a történet, amelyben létrejön egy ilyen kapcsolat a szovjet és a magyar srác között, ez egyáltalán nem tűnik mesterségesnek. Nagyon sokfajta módon kellett kapcsolódni, mert mindenkinek újra kellett kezdenie. Azt, hogy aztán később ebből mi lesz, az egy másik történet. És hát az is, hogy mit hallgat el, és mit nem Jancsó, és miről beszélhettek 45 után, meg miről nem. Tehát például az, hogy egyáltalán nem lehetett beszélni 45 után arról, hogy a szovjet hadsereg tömegesen erőszakolt meg nőket, mint ahogy egyébként a német és a magyar hadsereg sem tartózkodott ettől a borzalmas háborútól az orosz hadjárat alatt. De nem lehetett. Egyedül Mindszenty Bíboros beszélt róla, és aközben, ha elolvassuk azt a tárgyalási jegyzőkönyvet, amely a Sztálinnál tett látogatásról szól, Nagy Ferenc miniszterelnöknek, ott van Gerő Ernő, ott vannak csomóan, Sztálin maga is egy kicsit pironkodva mondja, hogy sok embert megerőszakoltak a katonáink, és maga a magyar miniszterelnök tagadja le a valóságot ott Sztálin előtt, de iszonyatosan bizarr, abszurd maga az a korszak, és most még a Rákosi előtti korról beszélek, amelyben ezeket az eseményeket átélik, és értelmezik az emberek. Idézhetném Sárközi Márta nemrégiben közzétett 45 utáni naplóját. Hát ő mindent elveszített, szerelmét, férjét, Sárközi Györgyöt, maga is üldözött volt, és ahogy leírja azt, ahogy az élet újra kezdődik, azt a vad és esztelen élni akarást, amely bekövetkezik. Tehát ebben a tekintetben akár történelmileg is van tanulság ebben az alapvetően szerintem lírai filmben, amelyben ugye egy találkozás történet, és amelyet propaganda módon is ki lehetett használni a megbonthatatlan szovjet magyar barátságért. De mondom, én fiatal koromban biztos, hogy nem tudtam így nézni ezt a filmet, hanem csak úgy tudtam nézni, mint egy alapvetően történelemhamisító dolgot, hiszen a felszabadulás valójában nem volt felszabadulás, hanem az egyik megszállást követte a másik megszállás. De pont ez mutatja azt, hogy nem tudjuk a történelmet megragadni, ugyanakkor mindig sor kell keríteni rá, és az 1960-as évek közepén Jancsó érvényes módon nyúl ehhez a témához, és ilyen szempontból nem érdekesek az ő, hogy is mondjam, alkiai a hatalommal az elhallgatásai, mert ami születik, az megmarad. Tehát ez a film is megmarad, és érvényes, és nézhető. Nézhető. Visszatérve egyébként az oldásos kötésre, tehát ez a kamara történet, ez az értelmiségi, hogy is mondjam, önmaga figyelés, meg ez a kicsit sarkad és visszamegyek a gyökereimhez. Ez ma már azért tűnik kicsit mesterkőznek, nem tudom, hogy ilyennek tűnt akkoriban, mert akkor még nem értem, mert eltűnt az a fajta közeg is. Pontosan a 60-as években tűnik el a parasság, akkor számolódik föl. Rettenetesen sokan költöznek a városban, és mert el kell hagyniuk ugye a tértesítés nyomán. Tehát van ennek is, ennek a kérdés feltevésnek is egyfajta érvényessége, hogy aztán hogy oldotta meg, az egy másik kérdés.
Nem gondolom, hogy végig kell mennünk itt a filmeken, csak egy dolog van, mert a Fényeszereket ráadásul egy korábbi adásban megnéztük, nagyon rendesen. Egy kérdés van, amit említettetek, ez pedig a mítosz kérdése, ez nagyon keményen előjön később, aztán a Szerelmem életrába, vagy éppen a Még kér a népbe, amikor az a stílus, amit Jancsó megalkotott magának, kiteljesedik, és hát magával olvasztja az antikvitást, vagy a görög mintákat, példákat, tehát kiterjeszti gyakorlatilag az ő mondani valójának az érvényességét. Vagy ha úgy tetszik, és a másik oldalról nézzük, akkor hogy mondjam, csak beemeli az ókor mondani valóját a sajátjába.
Azt mondanám, hogy itt több probléma van, az egyik a parabola problémája. Hogy a parabola mennyire elvont, és a film nagyon nem tud elvont lenni. Tehát itt van egy nagy feszültség, a parabolik is, tehát nagyon elvont művészi gondolkodás, meg az anyagszerűség a látvány között, és hát ebbe dönteni kellett időnként, és van, amikor szerintem jól döntött Jancsó, és van, amikor rosszul. Amikor például jól döntött a Csillagosok katonák, abban csodálatos víziók vannak, hát az a tánc ottan az erdőben, meg ottan a tóparti jelenetek, nagyszerű. És azt kell mondanom, hogy beleilleszkedett a szovjet film legjobb vonalába, ami hát abszolút világszínvonal, a Csillagosok katonák, mert a fehérek meg a vörösök között egyáltalán nem ideológia alapon, és nem is dönt. Tehát ami embertelenség, az embertelenség. És ez benne van a filmben, és ráadásul a látványban is benne. Nagyon szép film. Van, amikor ez nem sikerül igazán. Na most visszatérve, itt a mítoszt azt mindig valamilyen emberek hordozzák. Hát különben nem lehet megjeleníteni. Na most visszatérve például Kozák András. Az ő arcát ugyanúgy, ha nagyon szép arca volt Kozák Andrásnak, Balázsovics Lajosnak, szerette ezeket a szép arcú fiúkat, Jancsó Miklós, általában szokták őket, a Vajda is szerette ezeket a fiúkat. Olbriszki meg is jelenik ugye az egyik filmjében, és ott a hegedül, teljesen szükségtelen, mindegy. Csak azt akarom mondani, hogy én tudom, hogy milyen fantasztikusan jó színész volt Kozák András, csak ez nem jön le a vásznon, mert nem arra használja. Nem színészként, hanem bábuként használja ezeket az alakokat, és az arcukat használja, és abba bízik, hogy ott egy ilyen zavart szem, az majd elmondja a mögöttest, nem tudja elmondani. Ahhoz játszani kéne valamit, hagyni kéne a színész játszani. De most az élete végén már hagyta hülyéskedni a színészeket, ugye? Meg ő maga is egy csomószor hülyéskedett, és véletlenül kerültek be ilyen-olyan szereplők a filmekbe. Például ugye a Nyikita Mihalkov. Ottan egy villanásra föltűnik, hát nem tudjuk meg, hogy milyen színész. az pláne nem, hogy milyen rendező lesz később, óriási rendező, és aztán Putyin első számú híve. Igen. Szóval itt van egy alapvető gond, de erről gondolkozott a Jancsó, és tudatosan döntött, így vagy úgy, és ezt nem lehet eléggé becsülni a meglehetősen ösztönszerűen működő magyar művészeti életben.
Van, amit fölemlítenek, az ő állítólagos, csodálatos előrelátása. Ez a La Pacifista című film, ami 1970-es film, ami egyébként megbukott, Monika Vitti szorgalmazta nagyon, hogy forgathasson Jancsóval, aztán mind a ketten nagyon utálták egymást, meg a filmüket közösen. Na mindegy. Szóval, hogy itt ez a megbukott film később előkerült az olasz kritikában, és azt mondták, hogy hát azért a magyar rendező világosan látta előre az olasz ólom éveket, tehát a 70-es években eljövő egyébként a szélső baloldali terrornak az eljövetelét, és ezt pontosan megmondta. És van még egy másik film, ami azt hiszem, hogy az Isten hátrafelé megy címet viseli. Ez 91-es. És ez a Gorbacsov elleni pucsról szól, hogy legalábbis föltűnik egy különféle tévéképernyőkön keresztül. Megjelennek a tankok, a gyilkolás, a szovjet birodalom visszavág, ezt lehet érteni a dologból. Aztán kiderül, hogy ez egész csak egy film volt. Csak egy film. És akkor meg lehet nyugodni. De hogy ezt előre látta, ez így megmaradt, vagy rajta maradt Jancsón, hogy az ő 20. századi tapasztalatai mennyire adtak neki lehetőséget, hogy belelásson legalábbis a 20. század közeljövőjébe. Pali, erről mit gondolsz?
Nem tudom, nekem az előrelátás, ez mindig egy olyan dolog, hogy ez mindig utólag terül ki, hogy valaki valamit előrelátott, és akkor ez ugye egy nagyon régi technika, tehát már ugye az Új Testamentum is úgy értelmezi a Ótestamentumot, ami ugye a zsidóság számára a Biblia, a Héber Biblia, mint ami megelőlegzi a megváltó előjövő jövetelét, és erre utalnak is. Tehát ez egy nagyon régi technika, hogy az emberiség szereti magát igazolva látni, és az általában mindig utólag sikerül, és ha valakinek valami bejön, akkor őt egyfajta bölcsesség vagy tévedhetetlenség aurája veszi körül. Én ebben semmiféle, hogy is mondjam, különlegességet nem látok, hogy igen, tehát a 70-es évek az valóban egy konstans válság, politikai válságot hozott Olaszországba, kevésbé ismert, de hát Nyugat-Németországban is ugye a Baader-Meinhof történetek révén a 68-ból kinövő baloldali generációkból jó párral lettek a szélső baloldali terrorizmusnak az aktív résztvevői. Számomra nem itt jelenik meg, hogy is mondjam, Jancsó történelmi bölcsessége, hanem a visszatekintésben. Tehát a fényes szelekben is ugye rengeteg nékotos megsértődött, hogy azt látta, hogy őket manipulálták. Pedig hát világos, hogy manipulálták, hogy Rákosi, Révai és a többiek egész ügyes, hideg cinizmussal használták ki a nékos generációjának, vagy legalábbis egy jelentős részének a naivságát olyanba, ami szégyelni való lett. És ezt Jancsó elmeséli a fényes szelekbe is. Amire Gyuri is utalt már, a csillagosok katonák. Hát tényleg, a polgárháborúnak a valóságát, azt, hogy gyakorlatilag 100 éve Európa polgárháborúban él, és ennek ugye az egyik leglátványosabb példája az orosz polgárháború volt, amelynek során ugye visszafoglalták Ukrajnát, amelynek során ugye fehérek és vörösök küzdöttek egymással, amelynek során ugye például ugye Szibériában magyar-cseh polgárháború is lezajlott, a cseh légió és ugye a magyar vörös katonák között, amelyben nagyon kevéssé volt ideológiai megfontolás, inkább a túlélés logikája vezetett. Tehát, hogy ez nagyon jól látja, tehát ideológia mentesen. Tehát elhangzott, hogy ő baloldali, meg minden. Hát igen. Az, hogy mennyire követett ő konjunktúrát annak az értelmiségi politikai társaságnak, amely Nek ugye ő ünnepelt tagja volt 1990 után, ez szerintem kevésbé számít abban, hogy ezekben a művekben megjeleníti azt a valóságot, ahol azt, hogy valaki forradalmár vagy ellenforradalmár, az egy retorikai húzás, mert igazából egymást gyilkolják, és megjelennek emberek, megjelennek sorsok, amelyek igazából felülírják. Tehát Magyarországon kevésbé ismert Vasili Grossmannak az Élet és sors című könyve, amely azt is leírja, hogy egy orosz öregasszony egy német fasiszta katonát gyakorlatilag megkönnyörül rajta. Tehát, hogy ilyen nincs. Ezt a történetírás, az emlékezet nem tudja megjeleníteni, és érdekes módon én azt látom, hogy van egy ilyen eredendő elfogulatlanság Jancsónak a sikerültebb filmjeiben, amelyben tényleg nem azt számít, hogy ki a vörös és ki a fehér, hanem az életnek, ez a kegyetlenségnek, ösztönöknek, túlélésnek kiszolgáltatott törékenysége.
Beszélnünk kell arról, hogy miközben Jancsó az egyén és a történelem viszonyáról, és hát Hernádi Gyulát ne felejtjük ki ebből a történetből, mert ő végig ott van, mint szerzőtárs. Gyakorlatilag már az oldáskötés óta, csak akkor nem hivatalosan, később hivatalosan a szegény legényektől kezdve dolgozott Jancsóval. Szóval Acél György. Az ő viszonyuk Acél Györgyhöz. Acél György viszonya mindahhoz, amit példátlan módon Jancsó képviselt, és hát amit annyian utáltak természetesen, nem csak a pártberkeke, meg a régi elvtársak között, de hát a társadalom elég jelentős része viseltetett értetlenül ezzel a dologgal kapcsolatban. Nekem volt egy ilyen példám, amikor katonák voltunk, és akkor rám bízták, hogy egy, mit tudom én, hány katonát vigyek el moziba, és akkor elvittem őket. Hát mit tudom én már mire, talán az Égi Bárányra, talán a Mégkéra népre, fogalmasra volt, és utána meg akartak verni. És akkor mondtam, hogy jó, hogy ez mi? Ez a borzalom. És akkor mindenkinek fizetnem kellett egy felest. Volt valamilyen ihatatlan, szörnyű, édeskés ital, valami likőrszerű borzalom, elfelejtettem a nevét, na mindegy, azt itták. És akkor valahogy így megúsztam ezt a dolgot. Szóval mi motiválta a célt ebben az egész történetben, és milyen lehetett az ő viszonyuk igazából? Ugye terjedtek mindenféle pletykák, hogy amikor a célnak születésnapja volt, akkor vittek neki tortát. Niki bácsi később azt mondta nekem, hogy az vicc volt. Nem tudom. Pali?
Hát Gyuri, én ezt a Révész Sándornak a nagyon-nagyon informatív Acél monográfiájából tudom, hogy igen, ez a torta a 60. születésnapon valóban oda került, és az egyik, az talán, igen, nem talán, hanem biztosan Jancsó volt, és hogy ezt sokféleképpen interpretálták, egyrészt ironikusan, hogy így álljanak rajta bosszút, másrészt meg valóban hálásan, hogy Acél úgymond, bár lebeszélte őket erről arról, ugye a fényes szelek idején ugye sikerült ugye azt a nyilvános tiltakozást, amit Gyurkó meg Jancsó is aláírt Gyurkóval. Tehát nem tudom, ennek olyan túl nagy jelentőséget nem tulajdonítanék. Pont ez az, amit én úgy érzek, hogy nagyon nehéz megítélni, hogy most ki mennyire állt szóba a hatalommal, ki mennyire sározódott be a hatalommal való játszmáiban, azt bizonyos esetekben a véletlen döntött el, és mivel nekem nem volt ebben részem, ezért én kevésbé tudok, tehát Gyuri ezt a saját sorsán keresztül élhette meg, hogy kell megmaradni alkotónak. Én azt érzem, hogy pont a legnehezebb évtizedben volt a legmaradandóbb alkotásokra ideje Jancsónak, és hát azért ne felejtsük el, hogy azért neki is volt egy előélete, az Arata, az Orosházi Dózsa, Tehát ez egy tiszta propaganda film, amikor az én nagyapámat Szálinvárosba vitték el, és anyám szó szerint éhezett kérdez más testvérével. Hogy gondolhatnék így Jancsóra, aki közben propaganda filmet forgat?
Nem egyet, többet. Volt egy 1951-es a Szovjet mezőgazdasági küldöttség tanításai című például. Igen, ez kicsit.
Igen, tehát hogy ilyen értelemben felvethető ez a probléma, de azt gondolom, hogy már megfelelő távlatban vagyunk ahhoz, hogy megítéljük, hogy amik elkészültek azok a filmek, azok az egyetemes filmművészetnek a megkerülhetetlen alkotásai, és még fontosabb, hogy érvényes, izgalmas, le nem zárt kérdéseket fogalmaznak meg a történelemről, közös történelemről, és ha nagyon patetikusak akarunk lenni, ezen belül a magyar sorsról, vagy a magyar nemzeti közösség lehetőségeiről is.
Akkor Gyurit kérdezzük erről a hatalommal való szóválásról. Én nem hiszem, hogy nem lehetett. Tehát, hogy a hatalom a szóba kellett állni, ez nem úgy volt, hogy az ember választotta a dolgot, és szerintem bizonyos mértékig nem is tudta eldönteni, hogy meddig sodródik, de hát ezt te tudod jobban megválaszolni.
Jó, hát én sokkal fiatalabb vagyok, mint Jancsó. A Jancsó nemzedék az kénytelen volt. Kénytelen volt alkalmazkodni, különben egyáltalán nem jutnak szóhoz. Ehhez képest a Jancsó nagyon jól megúszta, mert ott rejtőzött a dokumentumfilm stúdióba, és csak dokumentumfilmeket csinált 55-ig, amelyek hát nyilván hazugak voltak. Ő is leírja, hogy TS közgyűlés, meg nem tudom micsoda, de leírja a Török Vidort, aki hát szegény, kénytelen volt ugyanilyen áldokumentumfilmeket forgatni, de közben ott volt az ölében a kamera, hogy hát ha jön Árpád vezér fehér lovon, vagy valami, és akkor azt le tudja véletlenül filmezni. Tehát ő ezt azért az 50-es éveket megúszta. Elég tudatosan valószínűleg, mert hát az én nemzetékemnek könnyebb dolga volt. Én például megúsztam, hogy a hatalommal kelljen bármiről is egyezkednem. Én elkerültem, de már elkerülhettem, hogy Acér György behívasson. Amikor be akart hivatni, akkor olyat csináltam, ami miatt aztán nem hívott be, és kész, és megúsztam. Ezt a Jancsóék nem. Na most ez műfaji kérdés is. Mert a színházhoz, meg a filmhez pénz kell. Az irodalomhoz nem kell pénz. Meg tudom írni egy ceruzával, meg egy papírral, legfeljebb éhen hallok közben, az magánügy. De filmet nem lehet pénz nélkül leforgatni. Ez volt a fő problémája Jancsónak is persze. Akár idehaza volt, akár Olaszországban. És Olaszországban a kapitalista adta a pénzt, vagy nem adta. És hát olyan filmet forgatott, amilyet a kapitalisták valamennyire finanszíroztak, és aztán terjesztettek, vagy nem terjesztettek. És ebből vissza is jött Magyarországra. Mert ebben ő nem volt annyira jó. Ő az állami filmgyártásban nőtt föl, ahhoz értett, hogy hogy kell itten taktikázni, hogy az Acél végül is belemenjen ebbe, abba, amabba, és hát nyilván nem csak a Nemeskürti, mert ő volt az áttét, és a Nemeskürti is pontosan tudta, hogy mi fánterem a, nem tudom, a szocializmus. Na most nekem nem ez a fontos egyébként a filmekben. Az az érdekes, ami hát művészi kérdés, hogy a Muharai Tihamérnak az együttesében nevelődött tulajdonképpen, mint művész Jancsó, és föléped. Tehát a mozgásművészet és a tánc, meg a zene, ez volt az elsődleges az ő számára, és ez megjelenik a filmjeiben. Na most az ő nagyon nagy ellenkezése, vagy gyanúja a szöveggel szemben. Ő azt gondolta, hogy a szöveg csak hazudni tud, tehát minél kevesebb szöveget használjunk, mert a kép meg a mozgás nem hazudik, dehogy nem. Ebbe tévedett. És valóban azok a szövegek, amelyek elhangzanak a filmek, nem nagyon jól megírt szövegek. Én nagyon becsülöm Hernádinak a mindenféle képességeit, meg humora is volt, meg ami az írásaiból nem annyira derül ki, de nem olyan nagyon jók azok a dialógusok, amelyek mégis bennmaradtak. Na most ez a látvány, a mozgás, úgy gondolta Jancsó, hogy az önmagába hordoz valamit. És hát ugyanúgy népművészetnek gondolta, mint Bartók, Kodály, stb. Na most ez kérdés, hogy ebben mennyi volt az igazság, de vannak olyan filmjei, ahol ez működik. És azért szeme volt, neki víziói voltak. És hát azért mégiscsak egy filmművésznél az a döntő. Nagyon érdekes, hogy ő az olasz filmművészetből az Antonionira szavazott. És az Éjszakából vonta el a saját módszereit. És Fellini meg nem érintette meg annyira. És Fellini volt az, aki összetudta egyeztetni a nagy víziót a kis emberek ábrázolásával. És a Jancsónál nincsenek kis emberek, hanem rétegek képviselői vannak, meg osztályok képviselői. De az emberek nem nagyon jelennek meg.
Amit Gyuri mondott, abban azért kötelezően jön egy kérdés, hogy ezek a filmek, Jancsónak ezek a filmjei, mennyire filmek, és mennyire a pedagógia, az oktatás, a történelemre való ránevelés, a leleplezés, vagy bármilyen kategória, amit csak akartok, hogy ezzel lehet igazából leírni. Mert amennyiben nem az ember által való ábrázolása történik meg, amit a színészek olyan nagyon szeretnek mindig mondani, hanem itt bábuk vannak, osztályok, társadalmi rétegek, szimbólumai, vagy misztikumai jelennek meg, az egy más történet lehet. Szóval ez az a film, ami mi filmnek szoktunk nevezni?
Kétségtelen, hogy film, tehát, hogy...
Jó, fizikailag az, persze.
Jancsót, az, hogy egy nagyon partikuláris filmnyelvezetet beszél, ami egyetemes érvényességet adott. Én teljesen egyetértek azzal, amit Gyuri mond, hogy kisé a kép mögött a szövegek háttérbe szorulnak, de talán azért is, mert annyira nagy ereje van a képeknek, a választott kamerahelyzetnek, annak, hogy ő eldöntötte, hogy a magyarság szimbólum az a puszta lesz. És ez egy zseniális választás, hiszen a puszta az egy emberiség szimbólum, a sivatagi vándorlás a zsidóknak, a kiszolgáltatottság, stb. Csak hát éppen nem igaz, hogy a magyar történelem a pusztájászódott volna le, és hogy a magyar történelem leírható mondjuk azzal a sánccal és azzal a hideg határtalansággal, amelyet ugye a szegény legények zseniális képei megmutatnak. Hát ilyen értelemben nem tud holisztikusan igazságérvényt birtokolni egyetlen Jancsó film sem, és igen, elgondolkoztató az, hogy ki járt ezzel jobban. Hát Dolce Vita, ugye a legismertebb Fellini film, az egy hatalmas társadalmi kritika. Senki így nem nézi, vagyis hogy sokan nézhetik így, de a közismertsége ennek a filmnek nem ebből van, hanem pontosan abból az életteliségből, ami ugye a kis párbeszédekben érvényre jut. Tehát nincs emberi vonzata azoknak a párbeszédeknek, hanem mindig van egyfajta metafizikai háttere, amelyek a Jancsó filmekben létrejönnek. Talán azért, mert Jancsó tényleg egy hívő ember volt. Ezt is megfogalmazza abban a Bacsó Péterrel készített interjú könyvben, hogy az egyházaknak milyen jó, és hogy tulajdonképpen az ő kommunizmusa az egyfajta krisztianizmus, csak hogy ugye az egyházaknak több esélyük van, mert az ő igazságukat azt úgyis a túlvilágon kell bebizonyítani, a kommunizmusnak meg itt kellett volna bebizonyítania, és nem sikerült. Fellini ilyen értelemben nem egy hívő ember, illetve nagyon hívő ember abban a pogányosan katolikus mi voltában, amely hát Jancsó számára nyilvánvaló elérhetetlen volt, vagy igen volt. Ezzel is egyetértek. De mondom, a történelmi mitológia az egy érvényes látásmód, minden esetre sokkal érvényesebb, mint az a fajta dokumentarista történészi megközelítés, hogyha a 8 vagy 10 doboz levéltári anyagot átnéztem, akkor úgy tudok fogalmazni, hogy wie es eigentlich gewesen, tehát hogy megírom a történetet, ahogy történt. Nem, ilyen nincsen, és pontosan ezért értékesebben a történelmről szóló látomások.
Gyuri? Igen, nagy gondolkodó. Szóval a művészetről kevesen gondolkoztak ilyen színvonalasan Magyarországon ezekben az évtizedekben, és ilyen tudatosan. Van egy mozzanat, hogy annak idején Balázs Béla ajánlotta Jancsónak, hogy filmezzen egy felvételi vizsgán. Jól látta, megérezte a nagy tehetséget. Őrületes tehetséges ember volt, és rendkívül művelt, és hát nagyon sok nyelven, hát az összes román nyelven, románul, olaszul, franciául, tehát nagyszerűen, hát ezek szerint angolul ismert előadott Bostonban. Úgyhogy egy világlátott, rendkívül művelt és nagyon tudatos ember volt, aki közben úgy tudott forgatni, hát erről vannak mesék, meg adomák, hogy mindenki boldog volt, hogy ott lehet, és nagy happening
a
volt.
A félváros ott volt a forgatásokon, igen. Nem is tudom, hogy tudott dolgozni. Mindenki ott tolongott.
És mégis megszervezte, mert ezeket a hosszú snitteket nagyon meg kell tudni szervezni.
Nézi valaki a filmjét?
Hát ha vetítik, általában el van hallgatva természetesen mostanában. Néha egy-egy filmje föltűnik véletlenül, de az véletlen, és hogyha duma van, mint ahogy mostanapokban volt duma a királyi televízióban a filmekről, hát nincs olyan, hát meg se említik, hát meg se született.
Köszönöm Hatos Pálnak, köszönöm Spiro Györgynek, hogy itt volt, és a mai műsor szerkesztője is Selmeci János volt, a műsorvezető pedig Szénási Sándor. Köszönjük a figyelmüket, minden jót!
Három az igazság.
Szénási Sándor műsorát hallották.